A mi segítségünk, világvasárnapi ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és ünnepi istentiszteletünket a 367. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 367. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Itt körülbelül öt helyet látok még elől, ha esetleg szívesen leül valaki, és látok olyan padsorokat is, ahol szerintem többen is elférnének. 367. dicséretünk, emeljük Jézushoz szemünk. Isten igét olvasom, Máté evangéliuma szerint annak a 25. fejezetéből, a 14. verstől a 30-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben eképpen szól hozzánk Isten igéje. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és átadta nekik a vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahol nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és reszszolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kegyelem Istenet, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, virágvasárnap reggelén a nagy királyt keressük, akiben reménykedünk, akiben bízunk, hogy érkezik és nem kerül el bennünket. Akiben ott van félreérthetetlen hatalma, akinek minden szava igaz és valós, akinek üzenete meg tud vigasztalni, tud bátorítást adni, aki átlátja az egész életünket, és nem beszél mellé, hanem azzal jön közel, amire szükségünk van. Nem mindig, és lehet, hogy az első virágvasárnap sem így látták őt, mi viszont így tapasztaltuk meg, így lépett be az életünkbe, azzal, hogy segítsen rajtunk, azzal, hogy megtartson bennünket. Lehet, hogy az ő uralmát nem mindig engedjük a magunk életében, versenytársként tekintünk rá, aki mindig mást akar, vagy máshogy akarja a dolgokat elvégezni, mint ahogy mi szeretnénk. Megvannak ebből a háborúságaink, a veled való konfliktusaink is. De hisszük, hogy bebizonyítottad számunkra, hogy a legtöbbet akarod hozni és adni nekünk. Így köszönjük meg, hogy ma mi is hozsannát kiálthatunk, amelyben nem csak az éjjelzésünk van benne, az örömkiáltásunk, hanem az az őszinte imádság is, hogy gyere és segíts meg minket. És így már mindenki tudja és mindenki érti, hogy mire van szüksége, békességre, segítségre, eligazításra, arra, hogy a helyére kerüljön az élete, hogy azzal, amilyen van, úgy tudjon sáfárkodni, hogy az tényleg áldás legyen neki is és másoknak is. Kérjük most is a te igédnek ajándékát, nyisd meg azt előttünk a te szent lelked által, és engedd, hogy mi engedelmes hallgatói lehessünk a te igédnek. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 464. dicséretünkkel, 464. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből a 29. verset olvasom újra. A 29. versben így van megírva Isten igéje. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, azt hiszem, hogy aki több bibliai ige szakasszal, ige verssel találkozott már, az azért néha úgy felkapta a fejét, és nagyon keménynek gondolt egy-egy mondatot, egy-egy szót. Én egy kicsit így vagyok ezzel a felolvasott mondattal is. Mindenkinek, akinek van, adatik és bővölködni fog. Akinek viszont nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Egy nagyon kemény ítélet van ebben a mondatban, és az ember azt hiszem, hogy akkor érti meg igazán, amikor a saját bőrén tapasztalja. Valahogy úgy érezzük az életünkben, és lehet, hogy ezek igazából csak érzések, vagy talán a félelmeinkből születő érzések, hogy amikor éppen az életem egy olyan pályán van, ami felfele ível, ahol az ajándékokban dúskálok, ahhoz mindig könnyen ragad még valami. Olyankor az ember figyelme, mivel annyira pozitív a beállítottsága, egyből ráirányul azokra a dolgokra, amelyek szépek és jók, és egyre gazdagabbnak érzi magát. Viszont amikor ilyen alászállásaink vannak, ilyen mélypontok felé közeledünk, akkor az ember úgy érzi, hogy nem csak egy-egy dolgot veszít el, hanem kezd mindent elveszíteni a kezéből. És azért ezt igazságtalannak tartjuk. Van egy mondás a szerencsejátékosok között, ők azt szokták mondani, hogy dupla vagy semmi. Ez akkor érvényes, amikor az ember azt gondolja, hogy most már kockáztatni kell, most már csinálni kell valamit, most mindent föl kell tenni egy lapra, vagy megnyerem az egészet, és akkor boldog leszek, akkor örömöm lesz, vagy mindent elvesztek, de akkor már mindegy. Így is, úgy is megyek lefele. Azt gondolom, hogy ez nagy felelőtlenség sok helyzetben, de mégis valahogy szeretném kötni a világvasárnap történetéhez. Még Jézust is lehetett így látni, vagy talán most is lehet így látni. Ilyen dupla vagy semmi alapon várni az ő bevonulását az emberi életbe, vagy az egykori bevonulást tekinteni, amikor ő elhatározza, hogy most már fölmegy a fővárosba, mert ő úgy érzi, hogy beteljesedett az az idő, ami az ő szolgálatára nézve azt jelenti, hogy ott azt az áldozatot meg kell tegye, aminek Istennek engedelmeskedve az ő küldetését befejezi. Dupla vagy semmi, mondom azért, mert az emberek ezt látják. Jézus megnyerte a vidékeket. Azokon a vidékeken, ahol gyógyított, ahol tanított, népszerű volt már. Azokon a vidékeken az egyszerű emberek többsége szerette őt, várta őt. és aki Jeruzsálembe ment a nagy ünnepre, a zsidók nagy ünnepére, azok valahol mind ezt gondolták, hogy na most van itt a lehetőség. Jézus duplázhat. Megnyeri a fővárost, akkor mindent megnyer. Akkor létrejön az, amire én vágyok, amiről álmodozom, hogy egyszer az én életem is egyenesbe kerül, a külső keretei rendbe jönnek, és lesz egy olyan földi királyság, amit már régóta vágyik az ember, mindig vágyott, minden nemzedék vágyott, és igazából nem igazán valósult meg, ahol minden tökéletes körülöttem. Dupla vagy semmi. És 5 nap múlva nagyon sokan úgy értékelik ezt az egész dolgot, hogy semmi. Mert ott van Jézus a kereszten már, kileheli a lelkét, sokak számára ez azt jelenti, hogy az ügynek vége is van. Jézus persze ezt az egészet nem így látja, és nem így akarja láttatni a tanítványokkal, hanem ő úgy akarja láttatni, ahogy mi már húsvéti szemmel kellene nézzük, hogy ott lesz minden megduplázva. Ott fogom igazából megérteni azt, hogy ha Krisztus fel nem támad, akkor hiába való a hitem, és hiába való minden dolog, amit eddig összegyűjtöttem az életemben, mert akkor nem tudja megőrizni az én számomra. És akkor tényleg az élet múlásával együtt mindent veszít az ember. Ez a példázat, ez erről szól, egy elszámoltatásról, de mégis benne van az, ahogy Jézus gondolkozik arról, hogy az övéi az általa kapott ajándékokkal hogyan élhetnének, hogyan bővölködhetnének ebben, hogyan gazdagodhatnának meg. És szeretném, hogyha most ezt a történetet így olvasnánk, és ezt a dupla vagy semmi kérdését az életünknek oda tennénk ehhez az igéhez, és lemérnénk rajta, azt mondja Jézus, hogy mindenki, akinek van, annak adatik és bővölködni fog. És akinek nincs, azt is elveszíti, amije van. Nézzük az elejétől. Azt állítja Jézus, hogy ebben, legalábbis ebben a mondatban ezt feltételezzük, hogy van, akinek van, és van, akinek nincs. Bár akkor a mondat értelmetlen, mert Jézus azt mondja a végén, hogy az, akinek nincs, elveszíti azt is, amije van. Tehát ezek szerint, akinek nincs, annak is van valamije. Ez nem egy tény megállapítás itt Jézus szájából, hanem egyszerűen valahol az embernek az önértelmezése. Az, hogy hogyan látom magamat. Van, aki úgy látja magát, hogy neki van valamije. És van, aki úgy látja magát, hogy neki nincs valamije. Mi így is látjuk egymást, de Isten nem így tekint ránk. A példázat szerint van 3 szolga, ők csak képviselői az embereknek, az összes szolga összességének, és mindegyik szolgának van valamije, mert kap valamit az ő urától. Arról szól a példázat, hogy előszólítja őket, és a vagyonát odaadja, átadja nekik, az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak 1. Tehát azt állítja Jézus a példázatban, hogy mindenkinek van. Ezzel az ember nem mindig akar egyet érteni. Mert hiába kutatom az életemet, és keresem benne azokat a dolgokat, amelyekre éppen szükségem lenne, amikor az ember azt gondolja, hogy na most kéne egy kis erő, és úgy érzem, hogy az pont nincs. Na most kéne egy kis reménység, és úgy érzem, hogy pont az fogyott el. Most kéne egy olyan kapcsolat, ami megtart engem, mivel én most nagyon magam alatt vagyok, és körülnézek, és nem találok ilyet. És akkor ellenkezem ezzel az igével, és azt mondom, hogy Uram, miért mondod nekem azt, hogy nekem van, amikor nekem nincs? De jól látom-e magamat? És miért akarom letagadni azt, hogy van valamim, amivel én nem élek, amit én nem használok? Mert a példázat majd itt fog kibomlani, és itt értjük meg Jézusnak majd a szavait, hogy igazán az a valami, az, ami van az életünkben, amit én folyamatosan használok, ezért a szemem előtt van, ami közben gyarapszik is bennem, pont azért, mert hozzányúlok, mert foglalkozom vele, így tudom, hogy van. Ez körülbelül olyan, mint amikor az otthonainkban vannak használati tárgyak, amiket minden nap a kezembe veszek. Persze, hogy tudom, hogy van. Még azt is tudom, hogy hol van. Melyik fiúkot kell kihúzni, és tudom, hogy ott van. De hány olyan dolog van a lakásunkban, amiről azt se tudjuk, hogy van nekünk. Mert valamikor eltettük, akkor éppen nem kellett, és most nem is tudom, hogy van. És akkor ugye a csavar ott szokott lenni, amikor elmegyek a boltba, és veszek valamit magamnak, mert úgy tudom, hogy ilyenem nincs, de otthon már van. Nem is egy, kettő, három. De újból vettem egyet. Na Jézus ezt mondja, hogy na ez az, amiről én beszélek. Persze most mindenkit tudom, hogy az érdekel, hogy mire mondja Isten, hogy van. Mi az, amim van, és amivel tudnék bővölködni, és mi az, amim van, de úgy tartom számon, mintha nem lenne, és aztán, ha elveszítem, az fog igazán fájni. Az egyik lelkész kolléga egy nagyon szemléletes szóval próbált ezt visszaadni. Bibliaolvasó vezérfonalunkból vettem ezt a mai igét ide, és ő ír hozzá egy rövid magyarázatot, és azt mondja, hogy azt gondoljátok, hogy az Isten nem adott mindenkinek elég muníciót az életéhez. És ő ezt a szót használja, muníció. Ez az a van, hogy Isten belénk táplálta a hitnek a lehetőségét. Belénk táplálta az életszeretetet. Belénk táplálta azt, hogy reménysége legyen az embernek. Belénk táplálta a küzdést is. Belénk táplálta azokat a dolgokat, amelyek napról napra ahhoz szükséges, hogy valahogy megharcoljam a harcaimat. Ha ezekkel él valaki, akkor annak ez megmarad, akkor annak ez van. Akkor ő ezt használja. De ha valaki ezekkel nem él, akkor azok úgy eltűnnek az életünkben. Egykor még hittem dolgokban, ma már nem tudok hinni. Egykor ez még egy reménység volt, ma nincs reménységem. Egykor úgy gondoltam, hogy meg tudom oldani, ma már úgy látom, hogy ezt nem fogom tudni megoldani. Ezek valahogy úgy akkor kiesnek az ember életéből, kikopnak belőle. És igazából nem mondhatom rá azt, hogy ezek nincsenek, mert valahol a lelkem mélyén ott vannak, csak egyszerűen nem tudok hozzájuk férni már, nem tudok hozzájuk nyúlni. Hát Jézus így beszél arról, akinek van, és így beszél arról, akinek van, de nem tud róla, mert nem használja, vagy megfeledkezett róla. Persze tudom, hogy a történetben az is sokakat zavar, hogy olyan igazságtalan az elosztás. Az egyiknek öt van, a másiknak kettő van, a harmadiknak csak egy van. De a példázatban Jézus ezt is elmondja, érdemes egy kicsit odafigyelve olvasni, azt mondja, hogy mindenkinek a képessége szerint odaadta a kezébe. Tehát valahol Istennél számon van tartva mindenkinek az útja, az erőnléte, a hitének az állapota, a reménységének az állapota, és valahogy Isten ehhez mérten ad bizonyos feladatokat, próbatételeket, elvégezendő dolgokat, kapcsolatokat, és ebbe kell megállni. Pont annyit kapok mindig, amennyivel az a dolog megoldható. Mindig annyit ad az Isten, és erre nagyon szép ígéretek vannak. Az egyik kedvencünk, nekem biztos, de biztos sokan ismerik, amikor Isten pont arra is ígéretet tesz, hogy az erőnkön felül nem fog megpróbálni bennünket. Persze mi még ezzel is vitába szállunk, mert azt mondjuk, hogy de ez meghaladja az erőmet. De hát miért tudok vitatkozni Istennel? Ha ő azt mondja, hogy nem, akkor nem. Csak én ott elengedek mindent. Akkor én vagyok a szenvedő alany. Akkor én vagyok az, aki elveszti a reménységét. Pedig annyi ígéret volt, pedig annyi csodát láttam. Igazságtalan lenne. Annyira egyedi az életutunk. Egyik embert se lehet oda hasonlítani a másikra. Mindenkinek megvannak a nehézségei, a próbatételei, és nem mondhatom azt, hogy én nehezebbet kaptam, mint a másik. De Istennek a kegyelme és a szeretete arról is rendelkezett, hogy mindenkinek pont elegendő legyen ahhoz, amit végig kell csinálni. Mert ezt végig kell csinálni. Nézzétek meg a virágvasárnapi Jézust. Az ő szenvedését, az imádságait, a küzdését azzal, ő is tudja, hogy a keserű poharat nem könnyű kiinni. És oda is megy az Isten elé, és azt mondja, hogy ha lehet, te el tudod venni. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen, ahogy te. Tudom, hogy te pont annyit adsz nekem, amennyivel én ezt végig fogom csinálni. És hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor tényleg valahogy olyan csodálatosan látszik az életünkben, hogy mindig az Isten lehet, hogy nem bőséggel, sokkal többet, de annyit adott, amennyire akkor szükségünk volt, egy-egy élethelyzetbe, egy-egy napra, egy-egy időszakra kirendelve. Az egyikről azt mondja, hogy bővölködni fog, a másikról azt mondja, hogy elveszíti. Erről még egy-egy gondolatot hadd mondjak el. A bővölködés és az elveszettség az nem csupán egy végső állapot. Nyilván, hogy a példázat erősen hangsúlyozza ezt, hogy egyszer számadással tartozik mindenki az életével nézve, és amikor végig tekintek az életemre, akkor el tudom-e mondani, hogy ez egy gazdag élet volt, amit Istentől kaptam, vagy pedig azt fogom mondani, hogy egy csupa küzdés, csupa fájdalom, csupa nehézség, csupa keserűség. Úgy irigyeljük azokat az elejtett megjegyzéseket, amelyeket az Ószövetségben, az ősatyáknál lehet olvasni, hogy és meghalt az élettel betelve. Mi lehet az? Mi annak a titka? És nem az a lényeg csak benne, hogy most 100 évig élt, vagy 120 évig élt, hanem hogy vajon mit tapasztalt abból, az ajándék halmazból, amit Isten neki kirendelt. Hogy azért mi is végig tudjuk gondolni, hogy a legnagyobb szenvedések és betegségek és halálesetekben is azért az Isten mennyi mindent kirendelt azoknak, akiket elvett mellőlünk. Hogy azért mégiscsak meglátott bennünket, a mi boldogulásunkat, a gyermekeit, az unokáit, sok minden ott volt benne az ő életükben, ami azért ezt teljesi akarta tenni. A bővölködő élet az attól lesz bővölködő, hogy valaki tényleg foglalkozik azokkal az ajándékokkal, amelyeket az Istentől kapott. Komolyan veszi. Ezeket ideig, óráig kapjuk és birtokoljuk, ha így tetszik, ha egyáltalán ez a kifejezés jó rá, hogy birtoklás, de tényleg meg kellene akkor becsülni azt, hogy én kaptam a másikban egy társat. Tényleg meg kellene becsülni azt, hogy kaptam a másikban szülőt vagy gyermeket. A bővölködő élet mögött mindig munka kell legyen. Ez nem úgy az ölébe hullik az embernek, akinek van, és hozzá mer nyúlni. Mer adni a szeretetéből, mer adni a türelméből, mer adni a megbocsátásából. Hadd mondjam így, kockáztat közbe, az bővölködik. Aki viszont ezekkel nem él, az mindent elveszít. Akkor lesz az a hamis kép az emberben, hogy Isten igazságtalan, Istentől félni kell, mint ahogy meg is fogalmazza a szolga, hogy én félek tőled. De ez csak magyarázkodás. Magyarázkodás. Azért fél, mert tudja nagyon jól, hogy gödörbe rejtette azt, amit az Istentől kapott. Hogy nem élt a lehetőséggel, és akkor jogos a félelem. Akkor nagyon-nagyon szorongató az érzés, amikor egy-egy élethelyzet megkérdezi tőlem, hogy ott volt a lehetőség, éltél vele? És nekem azt kell mondanom, hogy nem. Tényleg én hagytam ki. Tényleg én nem mondtam meg neki. Tényleg én nem kértem számon magamtól azt, hogy én így akarom élni az életemet. Az tényleg félelmetes. De akkor ne Istentől féljünk, hanem féljek önmagamtól. Mit hoz el a virágvasárnapi Krisztus önmagával együtt? A szenvedés útjának bőségét, vagy pedig azokat a félelmeket, békétlenségeket, hárításokat, amelyek ezt az egészet el akarjuk tolni magunktól. Látszatra az egyik az nagyon nehéz. A virágvasárnap mindig egy bevezetője a húsvét előtti időszaknak, annak az utolsó hétnek, ahol találkozunk azzal a Krisztussal, aki sok mindenben megküzd önmagával, Istennel, de nem másért, hanem értünk. És közben találkozni azzal, hogy hogy viselkedik az ember, hogy én ezt hogyan pattintom le magamról, hogy hogyan ellenkezem és mondom azt állandóan Istennek, hogy de én nem úgy akartam. És ezt csinálja végig, és én ezzel szembesülök, ez nem egy egyszerű út. De az ember utána mégis bővölködik. Ha ezt nem járja be, soha nem fogja megérteni, hogy húsvétnak mi az üzenete. Annak az embernek nem kell az élet feltámadását meghirdetni, aki azt gondolja magáról, hogy ő így önmagában elégséges. Aki azt gondolja önmagából, hogy ő minden harcot meg tudott harcolni. Egyszer az élet úgy is bebizonyítja, hogyha én kockáztattam és duplázni akartam, mindent el tudok veszíteni. És ez az a pillanat, amikor meg kell állni az Isten előtt, és akkor tényleg kiderül, hogy mi maradt, hogy mi van. Vagy pedig ott van a másik lehetőség, hogy valahol a tanítványokkal együtt próbáljuk megérteni a megérthetetlent. vagy a szívünkbe zárni azt, hogy Isten valahogy úgy munkálkodik értünk, hogy ezt legtöbbször fel se tudjuk fogni. De mögötte azt érezzük, hogy mindig valamit a kezünkbe ad, mindig valamit az utunkba hoz, azzal valamit csinálnom kell, tennem kell vele valamit, és amikor az beépül az életembe, akkor azt fogom mondani, hogy akkor én több lettem. Akkor nekem megváltozott a gondolatom, megváltoztak az érzéseim, megváltozott a reménységem. Akinek van, annak adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Induljunk így el e felé a csodálatos kettős ünnep felé, ahol látjuk Krisztusnak a keresztjét, de az üres sír meghirdeti a feltámadás reménységét is. Akinek van hite ahhoz, hogy ezt megragadja és foglalkozzon vele, az bővölködni fog. Aki nem mer ezzel szembenézni, az mindent el fog veszíteni. Elveszíti, mert nem lesz már mibe kapaszkodjon. Véget érnek az emberi lehetőségek. Véget ér az emberi gondolat. Véget érnek az emberi keretek és határok. Véget ér az emberi élet. Véget ér az emberi erő. Ami ezen túl van, az az Istené. Aki ezt akarja látni, az azzal, amilyen van, azzal az Isten dicsőségére és a maga javára munkálkodjon. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez így lehessen.